mindenkit. Hattanuljunk meg egy éneket az elején. Reméljük, hogy a dallama szövege egyszerű lesz, és el tudunk ezen a közös ima hitben ezzel a gondolattal Isten meg tudjuk elindulni. Úgyhogy szövegben segíteni fog minket a kivetítő. Egyébként meg bátran mindenkit hívunk, hogy jöjjenek, énekeljünk együtt. Hogy gyógyítsa meg az Úr. Elkezdjük ezt az imahetet.
örülök, hogy ennyien összejöttünk, ez azt jelenti, hogy valamennyien szeretnénk imádkozni, mert fontos nekünk az Istennel való kapcsolat. Isten igéjében, Mózes második könyvében van egy történet leírva, amikor Izrael és Amálek harcolt egymással, és ennek a háborúnak a kimenetelét az döntött el, hogy volt, aki imádkozott, vagy pedig elfáradtak az imádkozó. Ugyanis azt mondja Isten igéje, hogy történt valahányszor a háború alatt, amikor Mózes fölemelte a kezét, Izrael volt az erősebb, amikor elfáradtak a kezei Mózesnek és leengedte, akkor az ellenség volt az erősebb. Ez azt jelenti, hogy imádsággal meg lehet változtatni a világtörténelmet, háborúkat lehet megnyerni, embereket lehet megimádkozni, kiimádkozni a sátánnak a kezéből és Istenhez hozni, imádsággal meg lehet változtatni családoknak az életét, és én hiszek abban, hogy imádsággal meg lehet változtatni egy városnak az életét is, Budaörs városának az életét is. Így én arra hívok mindenkit, hogy jöjjünk Isten elé majd, és együtt imádkozzunk, és elfáradjanak el a kezeink. Ha nagyon fáradtak vagyunk, akkor kérjünk segítséget, imádkozzunk is, ne csak ma, hanem a hétfői napján is. Hiszem azt, hogy akkor nagyon jó hetünk lesz, és csodákat fogunk átélni a személyes életünkben is, és hát a gyülekezeti életünkben is. A 4. Zsoltárban azt mondja Isten igéje, hogy Isten szereti az öveit, és csodát tesz a híveivel. Én hiszek ebben, hogy Isten csodákra képes a mi életünkben, és vezet bennünket. Én így kívánok mindenkinek sok áldást a ma estéhez, Isten áldjon meg bennünket. És újra énekelni fogunk egy következő éneket. Nem tudom, hogy az előző éneket hányan ismertek. Ha kevesen, akkor bocsánatot kérünk ezért. Nem tudjuk a gyülekezeteknek az ének listáját pontosan, és nem ismerjük azt, hogy melyik gyülekezet melyik énekeket használja. Úgyhogy most arra kérek mindenkit, hogy próbáljon alkalmazkodni és megtanulni új énekeket. Ugye erre hívunk mindenkit. A következő ének lehet, hogy sokaknak új lesz, de elénekeljük meg talán többször is, és próbáljuk megtanulni, hogy mindenki örömmel is váltani énekelje. Hadd mondjak egy pár szót a gyülekezetünkről, ugye bizonyára sokan nem ismernek még bennünket. A nevünk a Kőszikla Baptista Gyülekezet, elárultam, hogy Baptista Gyülekezet vagyunk, és egyévesek vagyunk, ezt is elárultam már az előbb. Az elmúlt években különböző helyeken éltünk ebben az országban, és azt is mondhatom, hogy ebben a világban, és Isten különböző módon megszólított bennünket, és hát azt mondta mindenkinek, hogy jöjjön Budaörsre, és itt legyen egy új gyülekezet. Úgyhogy azok az emberek, akik az alapítói ennek a gyülekezetnek, nem Budaörsön születtek, nem Budaörsön laktak, csak az utóbbi időben költöztek ide, és most itt vagyunk, azért, mert Isten küldött ide bennünket, és hát megalakult egy gyülekezet. Hát nagyon örülünk ennek, és nagyon hálásak vagyunk Istennek azért, hogy ő végzi a munkáját közöttünk. Mi úgy szeretnénk élni ebben a városban, hogy maximálisan partnerek lenni, minden más keresztény közösséggel együtt, és együtt szolgálni Istent, és az itt élő embereknek a szükségeiben segíteni, és hát valamilyen módon Istenre mutatni. Az előbb azt mondtam, hogy sokfelől jöttünk össze, és volt olyan ember, van egy olyan család közöttünk, aki egész messziről jött, az Egyesült Államokban éltek sokáig, aztán Isten Magyarországra hívta őket, és hát azon belül is aztán Budaörsre költöztek. Az utassak be egy kedves barátomat, testvéremet, Timothy Bencset, aki hát hosszabb ideje már Budaörsön él, és Isten többek között megajándékozta egy különleges talentummal, nagyon jó énekhangja van, hogy ma este énekelni fogunk nekünk egy éneket, amiben segít, hogy Isten ez emeljen bennünket. Tim, arra kérünk, hogy vezess bennünket, és énekelj. Imádkozni fogunk, jöjjünk Isten elé, és kérjük Isten áldását erre az Isten tiszteletre, kérjük Isten áldását az imahetünkre, hogy vezessen bennünket mindenben. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy te vagy az Úr, te vagy ennek a világmindenségnek a teremtője, alkotója, de a fenntartója is te vagy, és te vagy az ítélője is. Köszönjük, Uram, hogy a te nevedben mehetünk most együtt, és köszönjük, hogy hihetünk a megváltásban, hihetünk Jézus Krisztusban, hihetünk abban, hogy új életünk van. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy amikor összegyűjtödött a népedet, és amikor te szólsz hozzánk, akkor mindig valami fontos dolgot akarsz mondani. Uram, ki akarjuk nyitni a szívünket, figyelni akarunk rád ma este, hogy a te ígéd megérintsen bennünket. Szeretnénk azt, ha tudnánk engedelmesek lenni, és felszabadulni, és lelkiekben, szellemiekben gazdagodnánk ma este. Uram, bátoríts föl bennünket arra, hogy engedelmesek legyünk, bátoríts az imádságra, bátoríts a tiszta és szent életre. Mi kérünk, hogy áld meg az igét, áld meg a testvéremet, aki hirdetni fogja, és áld meg ezt a gyülekezetet. És imádkozunk azért, Uram, hogy ennek a hétnek minden napján, ahogy haladunk előre, vezess bennünket tovább és tovább. Szeretnénk egyre közelebb kerülni hozzád. Kérünk téged, hogy dicsőjön meg a te neved mindenben, ami történik. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Péter fogja, hogy református lelkész testvérem lesz az, aki ma este Isten igéjét hirdeti közöttünk, és bátorít bennünket az imádságra.
kérem majd, hogy tegyem el. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, a baptista gyülekezetet, az evangélikus gyülekezet tagjait és a református gyülekezet tagjait, illetve, hogyha vannak közöttünk katolikusok, akkor őket is. Engedjék meg, hogy mielőtt elkezdeném az igehirdetést, röviden pár szóval bemutatkozzam. Péter György a nevem, és tavaly előtt végeztem a Károli Gáspár Református Egyetemen, itt Budapesten, azután egy évig tanultam Bernben, ösztöndíjasként. Az előző év augusztusától pedig segédlelkészként szolgálok itt Budaörsön. Fő feladatom a hitoktatás, Budaörsön 6 iskola található, 6 általános iskola, és ezekben az iskolákban tartok itt tanórát. Többek között az isteni Bleier Jakab iskolába is, más néven mondva Sárga iskolába is. És akkor most hadd olvassam föl az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni ma este. Ez az ige szakasz János evangéliumának 14. fejezetében található. János evangélium a 14. fejezetének 23. és 24. versszakaiban. Tudjuk azt, hogy Jézus búcsú beszédei ezekben a fejezetekben olvashatóak, János evangélium a 14., 15. és 16. fejezeteiben. És ezen az ökumenikus imahéten János evangélium a 14. fejezetének utolsó versszakait fogjuk végigvenni. A mai alkalomra tehát a 14. fejezet 23. és 24. versszakai jutnak. Jézus így válaszol: ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáim, aki elküldött engem. Alapigénk abban a nagyobb szakaszban tartozik, amelyet az írás magyarázók egyszerűen csak így neveztek el, Jézus búcsú beszédei. Az utolsó vacsora alkalmával Jézus elbúcsúzott tanítványaitól és még néhány elmenetele utáni időszakra vonatkozó kijelentést mondott el neki. Fontos megemlíteni, hogy Jézus búcsú beszédeiről van szó, mert arról akar beszélni tanítványainak itt az Úr, hogy nem sokára el fog távozni tőlük, hogy nem lesz velük már testben. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a Jézussal való kapcsolat, a tanítványoknak Jézussal való kapcsolata véglegesen megszűnik, sőt, alapigényből világos, Jézus sokkal mélyebb kapcsolatról tett bizonyságot, amelyet később aztán a tanítványok is megtapasztalnak. Mi, akik a Szentlélek eljövetele után élünk, mi már tudjuk azt, hogy mit is jelent valójában ez a mélyebb kapcsolat. A testi értelemben való belelételt felváltotta a Szentlélek által megvalósuló bennelétel, benne maradás életközössége. A tanítványok, amikor eljött a Szentlélek, boldogok voltak, hiszen újra velük lehetett az Úr, és immár nem csak velük lehetett, hanem a lélek által bennük is lakodhatott. Jézus szeretetében maradni tehát nem jelent egyebet, mint az, hogy életközösségben vagyok a feltámadott Krisztus Jézussal. Egyszer egy Isten tisztelet után valaki azt kérdezte a gyülekezet egyébként ismert neves igehirdetőjétől: mondja csak, tiszteletes Úr, hogyan maradhatnék meg Jézus szeretetében? Egyféle módon hangzott a válasz: Ha az ő szeretetében maradásnak alapja nem én vagyok, hanem az ő szeretete. Hogyha én magam is elfogadom azt, hogy Isten úgy szeretett személyesen engem, hogy egyszülött fiát adta értem. Ha elfogadom, hogy az Úr egyedüli megváltó az én életemben, hogyha Jézus Krisztus egyetlen Úr az én életem fölött, hogy életem trónján egyedül csak ő regnál, és ebben az uralomban nem osztozik senki mással sem. Ha elfogadom a Szentírás bizonyság tételét, amelyen keresztül a Szentlélek hitet ébreszthet bennem. Ha naponkénti imádságban feltárom életem, szívem, gondolataim bűnös voltát, és hálát adva esedezem az Úrnak az irántam megnyilvánuló kegyelemért. Ha rendszeres látogatója vagyok az Isten tiszteleti alkalmaknak, bibliaóráknak, hívő testvérekkel való együtt léteknek, ahol egymás hite által felbuzdulhatunk, épülhetünk, erősödhetünk. Egy szóval, hogyha napi kapcsolatban állok Jézus Krisztussal, akkor megmaradok az ő szeretett közösségében. Ha már újjászülettem, és elfogadtam őt egyedüli megváltónak, egyedüli Úrnak életem felett, akkor már szeretett kapcsolatba kerültem én is Jézus Krisztussal. De hogyan érthetem meg Isten akaratát? Egyáltalán vajon ki értheti meg Isten útmutatását, tanácsát? Kinek a számára válik világossá mindaz, amit Isten üzenni kíván nekünk? Kinek a számára lesz világossá az, hogy mit akar Isten személyesen az én életemben is? A Biblia világos feleleteket említ erre. Ma ötöt szeretnék röviden elmondani, és aztán a végén meglátjuk, hogy az utolsóban, az ötödikben benne van mindegyik. Ha valaki komolyan érdekel, hogy mi Isten akarata az ő személyes életének a dolgaival kapcsolatban, akkor kicsoda az, aki képes megérteni Isten üzenetét? Isten igéje azt mondja, először is az, aki rendelkezik úgynevezett vevőkészülékkel, aki rendelkezik úgynevezett antennával. Tudnélik, ilyen sincs mindenkinek. A Biblia világosan tudtunkra adja, hogy születésünktől fogva egyikünknek sincs ilyen vevőkészüléke. Hiszen annyira megrontotta az embert a bűn, az Isten elleni lázadás, hogy a lelki életre nézve teljesen süketté váltunk. Egyszerűen nem halljuk meg azt, amit Isten kíván üzenni a mi számunkra. Nem értjük meg az Isten gondolatait, nem tudjuk, hogy ő mit akar a mi életünkben. Gyakran, talán még úgy is gondoljuk, hogy Istennek esetleg nincs is célja, szándéka a mi életünkkel kapcsolatban. Érdekes dolgot írt Pál apostol a korintusi levél második fejezetében. Azt mondja, hogy Isten gondolatai csak Isten szent lelke érti meg. Ember nem értheti meg az Isten gondolatait, mert nincs meg benne az Isten lelke. De akkor vajon hogyan válhat mégis képessé az ember arra, hogy megértse Isten gondolatait, hogy megértse Isten üzenetét? Nyilván úgy, hogyha ő is megkapja az Isten lelkét, mint vevőkészüléke. Hogyan kaphatja tehát meg az ember Isten lelkét? Újjászületés által. Amikor valaki hittel behívja az Úr Jézust az életébe, mint az ő életének egyetlen urát, akkor Jézussal együtt az illető, a hívő megkapja a Szent Lelket is, és ettől kezdve képessé válik az ember arra, hogy értse Isten gondolatait. Nem csak, hogy képessé válik erre, hanem meg is cselekszi, meg is valósítja Isten akaratát. Isten szeretettel mondja azt, amire mindannyiunknak szüksége van, de hogyha valaki mégis képtelen meghallani, akkor minden hiába. Egyebek között ugye azért is mondja Jézus, szükség néktek újonnan születnetek. Újjászületés nélkül ugyanis képtelen az ember Isten akaratát felfogni, megérteni, nemhogy azt meg is cselekedje. Tehát valakiben komolyan felmerül a kérdés, hogyan érthetném meg Isten akaratát, akkor erre a kérdésre csak azzal a kérdéssel felelhetünk meg igazán, hogy testvérem, te újjá születtél-e? Enélkül hosszú Biblia órákon teljesen meddő vita és beszélgetés folyhat, de semmi eredménye, semmiféle kimenetele nem lesz. Aki azonban újjá született, az kapja Isten Szent Lelkét, az képessé válik arra, hogy ő is megértse Isten gondolatait, és megcselekedje, megvalósítsa. A másik, amit a Szentírás hangsúlyoz, az értheti meg Isten akaratát, aki két feltétel és halogatás nélkül teljesíteni. Azt hiszem nem tévedek, hogyha azt mondom, sokunkat kísért az, hogy Istent is úgy tekintjük, mint a tanácsadók közül az egyiket. Amikor életünk viharai összecsapnak, amikor bajok következnek életünkbe, akkor rohanunk egyik embertől a másikig, segítséget kérünk tőlük, egyik embertől is, másik embertől is, és talán az Istentől is segítséget kérünk. Nos, a Szentírás tanítása szerint ebből soha nem lesz világosság. Nem fogjuk így megérteni sohasem Isten akaratát. Isten szentségével ugyanis nem fér össze, hogy ő csupán a sok tanácsadó közül az egyiknek tekintjük. Csak ha már átadtam életem minden részét, akkor lehet ő is mindenné a saját életemben. Egy másik hibánk az, hogy amikor már megértettük, vagy sejteni véljük, mit is akar Isten üzenni számunkra, akkor egyszerűen elkezdünk alkudozni, úgy is mondhatnám, hogy handabandázni Istennel, magyarázkodunk. Uram, az én esetem egészen speciális, nem biztos, hogy a te igéd az én esetemre is áll, az én esetemre is érvényes. Ne kelljen mindenestől kategórikusan engedelmeskednem neked. Ugye, egy kicsit várhatok még azzal az engedelmességgel. És azt hiszem, testvérek, hogy ez a magatartás egy kicsit gyerekes. Az jut eszünkbe, hogy a gyerekek viselkednek így tévézéssel kapcsolatban. Hányszor alkudoznak a gyerekek is a szüleikkel, anyu, hadd nézem a televíziót, hiszen most szombat van, hadd nézem még meg azt a filmet, de ha nem is az egészet, legalább csak 10 percet hadd nézhessen. Kérlek, alkudozunk a szüleinkkel. Ugyanezt teszik sokan Isten világos parancsolataival szemben is. Nem akarnak azoknak a szívük mélyén engedelmeskedni, és ezért mindenféle kibúvót keresnek. Ez aztán oda szokott vezetni, hogy az illető teljesen összezavarodik. Most már végképp nem látja és nem érti azt, amit Isten ő felőle gondol. És ilyenkor szokott az emberben az a gondolat támadni, hogy hát bizonyára azért nem szól hozzám az Úr, mert nincs is mondani valója az én számomra. Az egyik igét így értjük, a másik annak ellentmond, az egyik hívő testvér ezt mondja, az én vérem mégis más visszáll, teljessé válik a káosz, teljesen összezavarodunk. Jézus azonban erről is nagyon világosan szól. A farizeusok, biztos emlékszünk arra a történetre, a farizeusok egyszer oda mentek Jézushoz, és azt kérdezték tőle, azt mondták neki, Mester, bizonytalanságban vagyunk felőle. Téged csak ugyan az Isten küldötte, vagy magadtól cselekszel? Amit mondasz, az Isten üzenje rajtad keresztül, vagy te magad találtad azt. És hogy hangzott Jézus válasza? Ha valaki kész cselekedni az Atya akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok-e. Tehát fontos feltétele Isten akarata megértésének, habozás nélkül, halogatás nélkül engedjünk Isten hívó szavának. A harmadik szükséges dolog Isten akarata megértéséhez a bölcsesség. Bizonyára emlékszünk Salamon királyra, Izrael harmadik királyára, aki az Úristentől nem vagyon kért, hanem a bölcsesség ajándékát kérte. Szenvedélyesen kérte Istentől a bölcsesség ajándékát. Vezess engem Istenem, hogy én magam is vezethessem saját népemet. Adja te szolgádnak értelmes szívet, hogy szót érthessen velem mindig. Mondd meg nekem, Uram, hogy mit kell tennem, hogy tudjam mondani a népeknek, akiket reám bíztál. Valahogy így imádkozott Salamon király. És micsoda alázat bújik meg ezek mögött, a kérések mögött. Milyen alázat és egyszerűség lakozik ezek mögött, a szavak mögött. Nem a király büszkesége és gőzje szólal meg benne, hanem az Isten emberének alázata. Jakab apostol levelében van egy ilyen felszólítás hívők felé. Azt mondja az apostol, hogy akiknek nincs bölcsessége, azok kérjenek bátran az Úrtól. De oda teszi a Szentíró azt is, hogy hittel kérjenek tőle. Aztán a negyedik, amit a Szentírás említ, hogy azért érti meg Isten akaratát egy adott helyzetben a hívő, mert folyamatosan figyel rá. Azért érti meg Isten akaratát, aki folyamatosan figyel rá. Nem csak akkor, amikor baj van az életében, hanem akkor is, amikor látszólag, vagy talán valóságosan is minden rendben van életünkben. Aki folyamatosan figyel arra, hogy mit mond Isten, az meg fogja hallani az ő üzenetét. Csak akkor tudok helyén mondott szót mondani, ami esetleg segít másoknak is, ha minden reggel úgy kezdem a napomat, hogy oda teszem a fülemet, és hallgatok arra, amit Isten kíván üzenni nekem. Nem úgy megyek Isten elé, hogy hallani akarok valamit, hanem azt fogadom el, amit Isten mond számomra. Lehet, hogy vannak kérdéseim, amikre szeretnék választ kapni. És hát, úgy, mint az előtt, a felnőttek is olyanok, mint a gyerekek. minél sürgetőbb kérdés, annál inkább türelmetlenek vagyunk, szoporzékolunk, szeretnénk választ kapni problémánkra. Fontos nekem Isten igéje, ezért olvasom a Szentírást, és így adott esetben néha egészen váratlan helyzetekben is igen szerű megoldást kapok problémáira. Istentől tanult szempontjai lesznek, és hamar el tudom választani egymástól, hogy mi a jó, és mi a rossz. És tudom a jót választani, és tudom másoknak is ajánlani a jót, tudok másokat is bátorítani a jóra. És van egy utolsó szempont, azt mondtam az elején, hogy ebben az utolsó szempontban tulajdonképpen benne van az egész. Az ötödik. Mit mond Jézus a felolvasott szívében? Azt fogja megérteni Isten akaratát, az ő személyes dolgaira nézve, azt fogja megérteni Isten üzenetét, az ő személyes életére nézve, aki együtt él az Úrral. Ezt maga Jézus fogalmazta meg így. Olyan világosan mondja el ennek a logikáját. Azt mondja a 23. versben, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igényemet. Azt pedig az életemet szerető fogja, és elmegyünk hozzá. Jól lehet, minket csak a vége érdekel, jelentse ki magát nekem az Úr. Hadd tudja meg, mit mond nekem, mit mond erre a konkrét helyzetre, élethelyzetre, személyesen nekem. Mondja meg, hogy most, mondja meg őszintén, hogy most mit kell cselekednem, mit kell tennem. De nem ezzel kezdődik, hiszen ez a mondat vége. Azt mondja Jézus, ha valaki szeret engem, megtartja az én igéimet, vagy az a Károli régi fordításban van, megtartja az én beszédeimet. Meg kell ismerni az Úr beszédeit, meg kell ismerni Jézus parancsolatait, tanításait, meg kell ismerni az Úr tetteit, szándékát, és ez nem jelent más, mint a Szentírás naponkénti olvasását. Van egy gyönyörű kifejezés, amelyet Máriával kapcsolatban olvashatunk az evangélium elején. Ez a kifejezés így hangzik, szívében forgatta ezeket. Szívében forgatta ezeket. Hogyha Mária nem is értett minden Jézusra vonatkozó proféciát, ő akkor is szívében forgatta ezeket. Szerette volna megérteni, mit mond neki az Isten. Ugyanis számára ez fontos volt. Neki szívügye volt Isten üzenete. Foglalkozott mindazzal, amit Istentől ígéretként kapott. Elmélkedett rajta, szívébe forgatta, és eközben az ige munkálkodott, hatással volt Máriára. És azt hiszem, testvérek, hogy Jézus kész beköltözni minden olyan embernek a szívébe, aki forgatja magába az Úr igényét. Aki valóban találkozni akar vele. Jézus kész beköltözni egy ilyen ember életébe is, mint amilyen Mária volt. Együtt él vele, és az ilyen hívő is azt akarja, hogy együtt lehessen Urával, Jézus Krisztussal. Kialakul egy folyamatos, imádságos párbeszéd a hívő és a vele élő feltámadott Krisztus között, és eközben mi magunk is egyre jobban megismerjük az Urat, és Jézus pedig kijelenti magát nekünk. Amikor új lakásba költöztünk, 1997 óta lakunk Budakalászon, azelőtt a római lakótelepen laktunk, amikor elköltöztünk, új lakásba költöztünk, az előző lakó elmesélte nekünk, hogy milyen is az a hely, ahova mi újonnan megérkeztünk. Elmesélte, hogy ott sok szomszédunk lesz majd, elmesélte a szomszédaival való kapcsolatait, volt egy család, akivel különösen is közeli kapcsolatba került, összejártak, barátkoztak, vigyáztak egymás gyerekeire, szerszámokat is, könyveket is kölcsön adtak egymásnak, közel kerültek egymáshoz. Aztán arról is beszélt ez az ember, voltak olyan szomszédok, akikkel egyszerűen csak köszönő viszonyban voltak, ha találkoztak egymással az utcán, bólintottak a fejükkel, és köszöntötték egymást, azután pedig tovább mentek. Voltak olyan szomszédok is, akikkel még csak nem is köszöntek, pedig köszönhettek volna. De megismerni, azt a szomszédot ismerték meg, akivel összejártak, akivel közös programokat szerveztek. Jézus Krisztus ebben a felolvasott két igében ugyanezt ígéri nekünk is. Akkor sokkal könnyebb megismerni az Úr gondolatait, hogyha mi magunk is úgymond összeköltözünk vele, hogyha közösségben élünk vele. Akkor fogom megtudni, hogy mit szeret, és mit nem szeret. Hogyha összeköltözök Jézussal, akkor megismerem őt, és tudom, hogy mi az, amivel én magam is örömet szerethetek neki. Ráadásul arra is rá fogok jönni, hogy nekem is az a jó, amit ő fog parancsolni nekem. Szeret engem, és ő jobban tudja, hogy mire van nekem szükségem. Kijelenti magát nekem. Ha érteni akarjuk tehát Isten személyes sorsunkra vonatkozó akaratát, akkor Jézussal kell összeköltöznünk, és együtt kell laknunk vele. Állandó párbeszédben kell maradnunk vele, és neki folyamatosan engedelmeskedni kell. Ezért volt az, hogy húsvét után ott a tengerparton a feltámadott Jézus azt kérdezte Pétertől, szeretsz-e engem? Ez a bensőséges szeretett közösség az a közeg, amelyikben világos lesz számunkra Isten akarata, és amelyikben könnyű lesz annak engedelmeskedni. Tegyük fel magunkban mi is ezt a kérdést. Szeretjük-e mi igazán, őszintén az Úr Jézust? Vágyunk-e mi is erre a szeretetteljes kapcsolatra? Hogyha igen, akkor ő ki fogja magát jelenteni nekünk, meg fogjuk ismerni az ő akaratát, személyes életünkre nézve, és könnyűvé válik az ő akaratának teljesítése. Azt kívánom valamennyiünk számára, hogy költözünk össze Jézussal, éljünk az ő szeretet közösségében, és tapasztaljuk meg azt, hogy vele összeköltözve mi magunk is képesek vagyunk engedelmeskedni számára. Amen.
Bye.
ima héten vagyunk, és az ima hétnek egy fontos eleme, hogy imádkozzunk. Ma délután, ahogy én egyedül imádkoztam, és kértem Istent, hogy mutassa meg, hogy mi az, amiért ma fontos lenne imádkozni itt több gyülekezetnek és sok hívő embernek együtt. Amikor Isten előtt voltam, Isten nekem azt mutatta, hogy a városunkért imádkozunk ma este. Élünk egy városban, és ez a város egy különleges város. Amikor én ide költöztem néhány hónappal ezelőtt, találkoztam olyan emberekkel, akik meghatározó embereket van a városban, a város vezetői és mások. Mindenkinek föltettem azt a kérdést, hogy mi a legnagyobb probléma Budaörsön. Valaki tudna nekem segíteni abban, hogy mit mondtak ezek az emberek? Mi a legnagyobb probléma Budaörsön? Mindenki ugyanazt mondta nekem. 4 vagy 5 fontos embernek föltettem a kérdést, és mindenki ugyanazt mondta. Én nem gondoltam volna, tehát hogyha valaki nem válaszol, akkor teljesen megértem, mert én nem erre gondoltam volna. Van valakinek valamilyen kítje, hogy mi a legnagyobb probléma? Felárulom. Az első, azt mondták nekem, hogy az alkoholizmus, csak ez nem látszik. Ez a házakon belül és a szobákon belül működik. A második a szétesett családoknak a problémája, és ebből következik egy csomó problémás gyereknek az élete. És a harmadik pedig, hogy ez a város egy szélsőséges város, egy dinamikusan fejlődő város, ahol sok gazdag ember él és egyre gazdagabb lesz. A másik oldalon egyre több egyszerű szegény ember van, aki nem tud lépést tartani. Azt mondták nekem, hogy ez a 3 legfontosabb probléma van itt Budaörsön. És ezt összefoglaljuk, hogy miért vannak ezek a problémák, és persze biztos mást is hozzá lehetne még tenni, akkor oda tehetjük azt, hogy persze az a probléma, hogy az emberek nem ismerik Istent. Hát ha megéljük azt, amiről hallottunk, hogy Jézusra életközösségünk van, hiszünk Krisztusban, akkor nem leszünk alkoholisták, akkor nem esik fél a család, akkor nem lesznek nagy szélsőségek, mert tudunk egymásnak segíteni, és egy egészen másfajta városban életünk. És minden nagy képűség nélkül mondom, inkább alázattal, hogy Isten azért küldött engem is ide és másokat is, és hiszem, hogy valamennyien azért élünk ebben a városban, vagy ezen a területen, hogy megváltoztassuk ezt a várost. Hogy az embereknek az élete változzon meg, és hogy az emberek élete megváltozik, így a családok élete fog megváltozni, és a városnak a képe fog megváltozni. Én hiszek ebben. És arra bátorítok mindenkit, hogy ma este imádkozzunk az itt élő emberekért. Imádkozzunk azért, hogy tudjunk segíteni nekik, hogy tudjon az életük megváltozni. Isten igéje azt mondja nekünk ma este, hogy ha szeretjük Krisztust, akkor megtartjuk az ő igéjét. Akkor akármit nem csinálhatunk, de valamit nem mindenképpen tennünk kell. És ma este azt lehet tenni, hogy imádkozunk. Ha valaki nagyon fiatal, vagy középkorú, vagy nagyon idős, azt megteheti, hogy imádkozik. És elmondja Istennek azt, hogy segítsen ezen a városon, segítsen az itt élő embereken. Talán most nem csak magunkra kell gondolnunk, hogy Isten adjon nekünk egy nagyobb lakást, több pénzt, jobb autót, másik munkáját és sok mindent. Ez nem bűn, hogyha Isten ezt megadja. Na most gondoljunk arra, hogy rajtunk kívül sok-sok ember van ebben a városban, aki a pokolba fog kerülni, ha mi nem segítünk nekik, ha mi nem mondjuk el nekik az evangéliumot, és az itt élő gyülekezetek nem fognak hatást gyakorolni a városra. És ezt a hatást, amit Isten igéje tud gyakorolni az emberekre, ezt senki más nem tudja megtenni. Ezt nem tudják a multicégek megtenni, ezt nem tudja az önkormányzat megtenni, és nem tudja semmiféle szociális intézmény megtenni, ezt csak a hívő ember tudja megtenni. Mi vagyunk ezek az emberek, akik a kulcs emberek vagyunk Isten kezébe. Ha engedelmesek vagyunk, akkor működni fog valami, aminek hatalmas nagy áldás lesz az eredménye. Hadd hívjak mindenkit, hogy ma este imádkozzunk így a városunkért, szomszédokért, város vezetőiért, olyan emberekért, akik meghatározzák ezt a várost, de imádkozhatunk a gyülekezetek munkájáért is. Mindazok, akik szeretnének imádkozni most a városért, értünk magunkért, hogy kérem azokat, hogy röviden, hangosan imádkozzunk, most mondjuk el Istennek ezeket az imádságokat. És aztán a végén majd szeretném én befejezni, hogy András atyáért is imádkozunk, aki beteg, és majd az Úrtól tanult mi atyánk imádságával fogjuk befejezni az imádságot. Tehát most van lehetőség, hogy egyenként, hangosan, röviden imádkozunk az Úrhoz.
Úrunk Istenünk, a Te nevedben gyülekeztünk itt össze. Együtt vagyunk. Boldog örömmel hallhatjuk. Fiaid vagyunk. Mert megtanultál, hallgatózóltál, velünk vagy. Segíts bennünket, tudunk hordozni sok a gondját, terhét, kisugározzék valami belül, összehetetlenül, hogy megismerje a világ, te vagy az egyetlen megoldás, életünk sokféle kérdését, kérjünk te áld meg létezet, te áld meg a városat, most fel, hogy ide érkezett a bocsánat, gyarapítjuk az ígyék számát. Köszönjük, hogy őket van ebben a városban és a környező településeken. Köszönjük azt, hogy a te népedet bennünket felelősséggel ruházolt el. Ezért a régióért, a hivatkozó emberekért tudunk te készüljük parancsolatát, hogy mindegyikünkben. És ezt nekünk teljesíteni kell. Bocsáss meg, hogyha ezt nem tesszük, bocsáss meg, hogyha lagymatot nem tesszük, vagy nem elég frissséggel, nem elég átforrósított szívvel, és ha megteszed, hogy megbocsátod, akkor küldj bennünket újra.
Amen. Jó Uram, köszönjük neked, hogy most nem változott a te viszonyod hozzánk, majd keresel bennünket, majd kapcsolatba akarsz kerülni velünk. Ha is arra hívsz bennünket, hogy közösségben együtt szeret. Az igédben már ezt láttuk, hogy kétfajta ember létezik, van, aki keresi a veled, való kapcsolatot, aki veled él, van, aki távol jött tőled. Hálásak vagyunk, hogy mi veled élhetünk, hogy veled közösségben lehetünk. Hálásak vagyunk, hogy megtaláltál bennünket, hogy újra még aztán nekünk örök életet adtál nekünk. És tudjuk azt a felelősséget most már, hogy azért helyeztél minket ebben a városban, hogy ezt a reményt másoknak bemutassuk. Köszönjük, hogy nem csak örök életre hívtál el bennünket, hanem bátorította arra, hogy ezt az örök életet, ezt a reményt, ezt a lehetőséget hirdessük. Kérjük, hogy adj elő nekünk, hogy ebben a városban ezt tenni tudjuk, szeretetedet, kegyelmedet hirdetni tudjuk, és le tudjuk mutatni az embereknek, meg tudjuk élni a hitünket. Kérjük, hogy te töltsél be bennünket. Segíts, hogy a vele való közösségben mindent kapadni tudjon a műletünk. Amen.
Mennyire nekünk az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és mi is föl akarjuk emelni a kezünket, és imádkozni akarunk hozzád. Ugyanúgy, ahogy Mózes tette, és ahogy te megáldottad Izrael népét, és megsegítetted a te népedet, és győzelemre vitted, hiszük azt, Uram, hogy rajtunk keresztül is tudsz győzelmet és áldást adni a körülöttünk lévő emberek számára, a város számára. Imádkozunk ezért, Uram, hogy segíts nekünk, hogy tudjunk rád figyelni. Imádkozom azért, hogy veled igazi őszinte kapcsolatban lehessünk, hogy az életünk tiszta lehessen, hogy amikor te szólsz hozzánk, akkor hogy tudjunk erre igen mondani, és tudjunk engedelmeskedni neked. Kérünk, Uram, hogy áld meg bennünket, és erősíts meg bennünket, hogy a te nevedben tudjunk az ördög elé állni, és a bűn elé állni, és föltartóztatni, és hinni benned, és rád mutatni mindenben, és hiszünk abban, Uram, hogy te el tudod végezni, hogy emberek megkérjenek, hogy a gyülekezetek erősödjenek és növekedjenek, és ez a város szellemisége megváltozzon. Imádkozunk azért, Uram, hogy akiket az ördög megkötözött, hogy különböző bűnökben, vagy megszállottságban vannak, szabadíts meg őket, imádkozunk, Uram, a családokért, hogy áld meg a családokat ezen a városban, hogy békesség lehessen a családokban, hogy a férj és a feleség szeresse egymást, hogy a gyerekek biztonságban és szeretetben tudjanak felnőni. És imádkozunk azért, Uram, hogy mindazok, akik ebben a városban élnek és dolgoznak, tapasztalják meg a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy te itt vagy, és kérünk téged, hogy használj bennünket, és küldj bennünket mindenhová, ahová te szeretnél eljutni. És köszönjük, Uram, hogy te megsegítesz bennünket, köszönjük, hogy te betöltöd a szükségeinket, és köszönjük, hogy te azt ígérted nekünk, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki dörget, annak megnyithatik. Uram, most jövünk még, és kérünk téged, hogy az András atyát is felgyógyítsd meg, kérünk, hogy látogass meg ott a kórházban, és te különös kegyelmeddel vedd körül őt, hogy a te szolgád az megerősödjön testileg is, lelkileg is, szellemileg is, kérünk, hogy az ő életére és az ő egészségére is vigyázz. Imádkozunk magunkért, és őrizd meg az életünket, áld meg ezt a hetet, Uram, szeretnénk úgy elindulni, és te vezetsz bennünket, és rád figyelve lépni előre. Áld meg majd a további napokat és az estéket, amikor összejövünk, a te nevedben fogunk imádkozni újra. Szeretnénk tapasztalni, Uram, a te különös kegyelmedet és a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy ez valóság, ez átélhető, mindez működik, mert te szeretsz bennünket. Legyen áldott a te neved mindezért. Amen. Mondjuk el a mi atyánk című imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Még egy éneket fogunk énekelni, egy befejező éneket, és a befejező ének után még néhány hirdetést tudunk elmondani.
Efémet megváltottalak, nevedet szólítottalak, enyém vagy. Arra gondoltam, hogy nagyon jó együtt imádkozni, hogy megismerni egymást a gyülekezetek, és arra ráeszmélni, hogy egy városban vagyunk, egy küldetésünk van, jó néha így is találkozni, gondolom. Van egy mondat ebben az énekben, amit az összehelyzésül énekelni fogunk, hogy mindezt azért tehetjük, mert Isten volt az első ebben a kapcsolatban. Ő nevünkön szólított. Mi most ismerjük egymást, mi most kezdjük megismerni egymást, de azért tehetjük, mert Isten már a nevünkön szólított. Olyan jó erre gondolni, olyan jó talán így készülni erre az ima hétre is, meg így menni a feladatunkban, amire Isten elhívott bennünket.
Véget ért, és hát ahogy hirdetném a további esetet azzal kell kezdenem, hogy hétfőn szűnnap lesz, és hétfőn nem találkozunk sehol, de használjuk ezt az időt, a hétfői napot arra, hogy személyesen az Úr előtt vagyunk, imádkozunk egy családban. Tehát holnap nem találkozunk, de kedden az evangélikus igehirdetők fog bennünket bátorítani, vézetestvérünk és a református imaházban leszünk. Szerdán református lelkésznő fog bátorítani bennünket, igéhirdet és az evangélikus templomban, jó a teremben leszünk. Az evangélikus templomban leszünk, és aztán csütörtök este a római katolikus atya fogja Isten igéjét hirdetni és az evangélikus templomban, és pénteken a záró alkalmon én fogom Isten igéjét hirdetni és a római katolikus templomban leszünk, és örömmel mondhatom, hogy a római katolikus gyülekezet vendégül szeretne látni mindenkit. A záró Isten tisztelet után lesz egy nagy agapézis, hogy beszélgethetünk, ehetünk, ihatunk és jól érezhetjük magunkat. Tehát ez vár ránk a következő héten, mindenkit nagy szeretettel hívunk minden egyes alkalomra. Mindenkit szeretettel várjunk még egyszer, hogy Isten áldjon meg bennünket, Isten áldjon meg a családi életünket, a hétköznapjainkat, a munkánkat. Jó pihenést kívánunk, és jó legyen bennünket.